Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mi Urunk Istenünk szavát, amely írva található Pál apostolnak, a korintusiakhoz írott első levelének 13. részében, a 13. rész első 8 versében. Így szól hozzánk a mi Istenünk a mai vasárnapon a szeretet himnuszából. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És a prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Amen. Mindenható Isten tegye áldottá az ő igéjét, igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Ezért jeltek és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a te szent színed elé leborulva, első szavunk csak is a hála lehet, az igazi szívből és lélekből jövő hálaadás. Hálát adunk neked azért, hogy egyáltalán felvíratt ránk ez a nap, hogy a hátunk mögött tudhatunk egy egész hetet, abban volt sok-sok jó, sok-sok rossz, volt benne sok-sok munka, fáradozás, talán sok-sok boldog óra és pillanat is. Hálát adunk mindezekért. És köszönjük neked azt, hogy a mi Urunkért, Jézus Krisztusért, aki engedelmesen haladt a kereszt halálig, és érettünk feltámadott a halálból, atyánknak nevezhetünk téged. Nagyon nagy szükségünk van erre. Szükségünk van arra, hogy naponként leborulva eléd, kimondhassuk a te nevedet, atyánk vagy te mégis. És elmondhassuk mindazt, ami gyötör, elmondhassuk neked mindazt, ami fáj, ami bánt, talán pontosan azokat a dolgokat, amelyeket önmagunkban nem tudunk elviselni és elhordozni. Így jöttünk most eléd, a te szent házadba, hogy szent lelked erejével és csendességében, világosságában meghalljuk a te igédet. Meghalljuk a te üzenetedet, azt a szót, amely képes formálni bennünket, amely egyedül képes arra, hogy megváltoztassa bennünk mindazt, ami rossz, ami bűn, ami gonosz. Ha csak a szeretetre gondolunk is, talán az elmúlt héten oly sokszor hidegült meg a mi szívünkben, oly sokszor szóltunk oda legkedvesebb szeretteinknek is, türelmetlenül, durván és indulatosan, oly sokszor kerestük talán a saját hasznunkat, vagy együtt örültünk a hamisságnak, és nem az igazságnak. Így taníts bennünket, segíts, hogy visszataláljunk a te igazi szeretetedhez. Te formáld meg bennünk ezt. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét, mely alapján szólni kívánok köztetek, mely írva található Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének 13. fejezetében, a 8. verssel kezdődő szakaszban. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Mikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Kedves testvéreim! Isten megadta időről időre az ő embereinek azt a kegyelmet, hogy az ő mennyei valóságába belepillantsanak. Vagy úgy is mondhatnám, hogy az ő titkait megértsék, az Isten országába belenézzenek. És amikor az ember, aki ebben a világban él, ebben nőtt fel, ennek a világnak a törvényszerűségeit ismeri, modern szóval ebbe a világba szocializálódott, amikor az ember ezt a kegyelmet megtapasztalja, akkor mindig érzi annak a lehetetlenségét, hogy mindazt, amit az Isten országával kapcsolatban átél, azt megfogalmazza. Emberi módon elmondja, szavakba öntse. Így voltak a proféták, akik látomás révén Isten országának a titkaiba bepillantást nyertek. Így volt Ezékiel proféta, aki nem más, mint az Isten dicsőségét, a menny trónusát látta. És hogyha elolvassuk az ő beszámolóját, akkor érezzük, hogy mennyire így van ez. Mennyire igaz az, hogy az Isten valósága emberi szavakkal csak töredékesen írható le. Ő is különböző képeket használ, szimbólumokat, kicsit zavaros megfogalmazásokat, mert nagyon nehéz átadni mindazt, amit ő a látásban, a szívében megélt. De így van a Jelenések könyve, amely Ezékiel könyvéhez hasonlóan a legtitokzatosabb könyv, és azért titokzatos, mert az elme, a ráció, az értelem számára titokzatos. Mert a Jelenések könyve is pontosan egy ilyen Isten országába való bepillantás. És küszködik János apostol a szavakkal, hogy hogyan is tudná azokat leírni, és rengeteg szimbólumot használ, mert csak így tudja megfogalmazni mindazt, amit látott, amit átélt. De nem kell ókori példákat hoznunk, elég azokra az emberekre gondolnunk, akik halál közeli élményen mentek keresztül. Klinikai halál állapotában nagyon csodálatos élményeken mentek át ezek az emberek, és az ő elbeszéléseik is gyakran homályosak. Gyakran a precíz elbeszélést hallgatni kívánó elme azt mondja, hogy milyen zavaros ez az egész. Azért van ez így, mert nagyon nehéz tehát megfogalmazni ebben a világban az Isten igazságát. Jézus megfogalmazta, és tudjuk jól, hogy az ő tanításainak nagy része az Isten országáról szólt. Azonban az ő tanításai nem oly módon, nem emberi dadogásként hangzottak el, hanem tudjuk jól, hogy a legtöbb tanítását példázatokban mondta el. Példázatokban, mert olyan ez a világ, hogy valami módon mégis leképezhető az Isten országa. Egymás mellé rakta a világ dolgait, és ebből kibontotta az Isten országára vonatkozó igazságot. Hasonlatokat mondott. Olyan az Isten országa, mint, és folytatja a sok-sok hasonlatot. Vagy a példázat eredeti kifejezését is elmondhatnám, a parabola, ami azt jelenti, hogy egymás mellé tenni. Egymás mellé tenni a világnak az egyik elemét, és egymás mellé tenni az Isten országának az igazságát. Mert ez a kettő összefüggésben van. Analógia van a kettő között. És hogyha a parabola szón a matematika világában elgondolkozunk, akkor tudjuk jól, hogy a parabola az egy olyan görbe, amely a egyenes felé tendál. Egyre közelebb van az egyeneshez, de soha nem éri el. Talán ezért ilyen a mi keresztény életünk is. Ilyen, mert próbálunk az Isten tökéletességéhez, az ő mennyei valóságához egyre inkább közelíteni életünkkel, tevékenységeinkkel, de mindig tudjuk azt, hogy soha nem érhetjük el a halál előtti földi életben mindezt. Így szól Pál is. Így szól Pál is, aki a legnagyobb apostol volt, olyan apostol, aki rengeteg hívet szerzett, csúnya szóval élve az Úr Jézus Krisztusnak, aki nagyon sok gyülekezetet alapított, aki mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb volt az apostolok között, nem hiába van az, hogy mennyi levél és irat maradt fent a Szentírásban, amelyet ő szerzett. Ő volt az egyik legnagyobb apostol, és mégis elismeri azt, hogy töredékes az élete. És amikor a szeretetről beszél, mint Isten legfőbb tulajdonságáról, és tudjuk jól, mint magáról, Istenről, akkor egyből a saját töredékes élete tűnik szemébe. Igen, Pál apostol is példázatot mond. Pál apostol is költői nyelven próbálja megfogalmazni azt, ami a ráció, az értelem nyelvén nehezen megfogalmazható. Ő sem ad definíciót. Nem esik bele abba a kísértésbe, hogy emberi eszével próbálja befogni az örökké valóságot, hogy próbálja a tökéletességet precíz szavakkal leírni. Nem ad definíciót, mert tudja jól, hogy minden definíció és minden rendszer, minden emberi csinálmány, ami rendszert alkot, az fals és hamis, mert nem tudjuk befogni az örökké valóságot. Éppen ezért, mivel Pál apostol hatalmas személyiség volt, hívő életére nézve is elismeréssel szólnak róla, éppen ezért irigylésre méltó az ő alázata. Irigylésre méltó mindaz az alázat, amelyet Pál apostol, akire felnézett mindenki, akinek már életében neve volt, ez az apostol elmondja, hogy töredékes az életem. Részszerint való minden, ami fontos, és minden kegyességi eszköz, amiben élek, részszerint való, és el fog töröltetni. Irigylésre méltó ez az alázat, ez a lelki alázat. De ez az alázat nagyon sok hívő emberre jellemző volt. És gyakran talán mi is megérezzük ennek a jó ízét, hogy mennyire jó lenne ilyen lehajtott fővel élni. Mennyire jó lenne saját létünk töredékességét beismerni, mennyi minden sallangtól megszabadulhatnánk, mennyi vágy elmúlhatna, ahogy Márai is írja, megismertem a valóság töredékeit, aztán később egy napon meghalok, és ez is milyen csodálatosan rendjén való. Mikor tudjuk elismerni a mi életünket így? Csodálatosan rendjén való az, hogy elmúlunk. Csodálatosan rendjén való az, hogy töredékes az életünk. Ezzel szemben a mai világ és a mai ember pontosan az ellenkezőjét teszi. Pontosan nem azt akarja elismerni, hogy töredékes az élete. Nem azt akarja elismerni, hogy bűnös az élet vitele, a szemlélete, a gondolkozása, az érzései, a szenvedélyei, hanem minden napon, minden tevékenységében le akarja hozni a mennyei valóságot. Szerekkel, elméletekkel, eszmékkel próbálja megvalósítani azt, ami ezen a világon megvalósíthatatlan. Próbálja megvalósítani a boldogságot és a teljességet. Napról napra szerekhez nyúlva nagyon sok honfitársunk úgy szeretné megélni a világot, mint amely boldog, amely rózsaszín, amelyben nincsen kín, nincsen fájdalom. Igen, nagyon nagy lelki erő kell ahhoz, hogy szembenézzünk a valósággal. Szembenézzünk fájdalmainkkal. Szembenézzünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy nem vagyunk okosak, szépek és jók, hogy nem vagyunk szeretettel teljesek. Az Isten kegyelme az, ami meg tudja adni ezt a féle szembenézést, amelyet a Szentírás bűnbánatnak is nevez. Így módon Pál keresi a megfelelő szavakat. Keresi, de ebben a keresésben tudja, hogy soha nem fogja tudni teljes mértékben megragadni, mert ő maga mondja el, hogy töredékes az ismeret. Homályosan látok, gyermek vagyok. de mégis egy himnusz van, elmondja, amely nem csak számunkra, keresztények számára, hanem a világi emberek számára is útmutató, hogy mi is a szeretet. És elmondja azt is, hogy milyen az Isten országa. Három dolgot sorol fel, ami nem lesz. Így mondja el, hogy milyen lesz az Isten országa. Nem lesz prófétálás, nem lesznek nyelvek, és nem lesz tudás, ismeret. Nem lesz prófétálás. Kicsit megdöbbentő lehet a keresztény gondolkozástól idegen ember számára, ha elmondanak, hogy az Isten országában nincs prófétálás. Miért nincs? Tehetjük fel a kérdést. Azért nincs, mert a prófétálás ennek a töredékes világnak a része. Mert mi is a prófétálás? Mi volt az Ószövetségben, mi az Újszövetségben, és mi a mai világban? Az Ószövetségben a proféták voltak azok a személyek, akik által Isten a földre hozta az ő üzenetét. Úgy is mondhatnám, hogy apró pénzre váltotta azt az örökkévaló üzenetet, amely mindvégig ő benne megvan. A proféták voltak azok, akik a kor nyelvén elmondták az Isten igéjét, akik a kor problémáira isteni igei választ adtak. Így módon nagyon fontos volt a proféta szerepe. Oly fontos, hogy a királyi udvartartásba az egyik legnagyobb pozíció a proféta, az udvari proféta pozíciója volt Izrael társadalmi rendjében. De az újszövetségi gyülekezet számára is lényegi eleme volt a prófétai tiszt az Isten tiszteletnek. Pál apostol korában része volt az Isten tiszteletnek a prófétálás. Kiállt valaki, és prófétált, és elmondta az Isten üzenetét. És így tolmácsolta az ő akaratát. Ez volt az, ami alapján az emberek útmutatást kaptak. Ez volt az, ami alapján érezték, hogy az Isten gondoskodik róluk. Mert megszólal a próféta, és nekünk, ebben a korban élőknek elmondja, hogy mi az Isten üzenete. És a modern korban sem szűnt meg ez a jellegű tevékenység, mert tudjuk jól, hogy az ige hirdetésének is ez a célja, a mai világban elmondani azt, ami Isten üzenete. Elmondani azt, ami örökké való, ami problémáinkra, élethelyzeteinkre, ami közösségünk, egyéni életünk és népünk problémáira megadni az isteni választ, vagy legalábbis keresni azt. Ezért mondták a reformátorok, hogy Isten igéjének hirdetése nem más, mint Isten elhangzó igéje emberi elmondásban. És Pál apostol erre a prófétálásra, erre a funkcióra mondja azt, hogy nem lesz. Eltöröltetik. Eltöröltetik, mert nem lesz szükség. Mert nem lesz a korszerűség igénye. Mert nem lesznek problémák, és nem lesznek olyan jellegű dolgok, amelyre az ember, az Isten országában élő ember ne tudná nyilvánvalóan a választ. Nem lesz prófétálás. Aztán tovább lépve elmondja az apostol, hogy a nyelvek is eltöröltetnek. Azért mondom ezt a szót is szimplán, hogy nyelvek, mert az eredeti szövegben csak ennyi van, nem lesznek nyelvek. De tudjuk jól, hogy a nyelveken való szólásra utal itt az apostol, és az új fordítású szentírás így is adja elénk. Nem lesz nyelveken való szólás. Fontos része volt ez is a keresztjén, az őskeresztjén Isten tiszteleteknek. És szintén egy olyan része volt, amelyből a hívők azt érezhették, hogy lám, valaki angyali nyelven szól közöttünk. Lehet, hogy a mai racionális elme számára ez csak egy halandzsa lenne, de ők ezt nagyon is komolyan vették, hogy Isten jelen van közöttünk, és az ő mennyei valóságának a nyelvén megszólal valaki. Az Isten élmény forrása volt tehát a nyelveken szólás is. Aztán végül mondja a tudásról, az ismeretről is az apostol, hogy eltöröltetik. Eltöröltetik az a dolog, amit olyan fixnek, olyan stabilnak tudunk, ami annyira logikus, ami a tapasztalaton nyugszik. El fog töröltetni, mert rész szerint való ez is. Eltöröltetik az az igazság, amellyel nagyon sokan hencegnek. Nagyon sokan ezáltal lenéznek másokat, és felsőbb rendűnek gondolják magukat. Nagyon fontos dolgokat mond az apostol, amelyek nem lesznek tehát. És arra figyelmeztet ez bennünket, hogy mi sem tulajdonítsunk ezeknek a dolgoknak túl nagy jelentőséget. Mert fontos a prófétálás. Fontos az Isten megtapasztalásának az eszköze. Fontos az emberi tudás is, de nem örökkévaló. Nem olyan dolog, ami megmaradna. Sőt, azt is mondhatnám, hogy az Isten országának szempontjából ezek nem létező dolgok. Az örökkévalóság szempontjából ez csak egy pillanat, hogy van profétálás, nyelveken szólás és tudás. Csak egy pillanat, az a sok-sok kegyességi elem, ami a mi életünknek a része. Mindez egy forma, aminek a lényegre kell mutatnia. Ez az Isten tisztelet is egy forma. Ez a templom is egy forma, amelynek magába kell hordoznia a lényeget, amelyről a szeretet himnusza szól, amelyről az apostol is később elmondja, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet. Aztán két példázatot is elmond. Elmondja, hogy olyan ez a világ és az eljövendő közti különbség, mint amikor a gyermek felnő, amikor az értelme egy csodálatos átváltozáson megy keresztül. Mert hiába magyarázzuk a mély igazságokat, egy gyermeknek nem érti meg. Hiába próbálja elmondani nekünk is az Isten az ő mély igazságait, nagyon sokszor nem értjük meg, mert gyermekek vagyunk a hit szempontjából és Isten országának szempontjából. Aztán azt is mondja az apostol, hogy most tükör által homályosan látunk. Utal ezzel arra, hogy az ókorban nem voltak sík üvegek, és a tükrök tulajdonképpen polírozott fémlemezek voltak, legtöbb esetben nemes fém. És ezáltal ugyan látta magát benne az illető, de nagyon homályosan, és nem mindig a valóságnak megfelelő képet adott ez a tükör. Hát ilyen a mi világunk is, ilyen a mi életünk, ilyen töredékes és homályos, és gyakran a visszáját mutatja, ahogy a tükör is a visszáját mutatja a dolgoknak. Elkeseredhetnénk természetesen, ez lenne az első emberi reakció, amikor rájövünk arra, hogy milyen jelentéktelen a mi életünk. Azonban mindebből ki kell törni. Mindebből ki kell törni, mert nem csinálhatjuk azt, hogy hamis dolgokat gyűjtünk. Nem tehetjük meg azt, hogy hamis dolgokban, illetve ideig való jó dolgokban vetjük a bizalmunkat. Mert olyan lenne ez, mintha külföldre készülődnénk, és pénztárcánkat jó sok forinttal megtörnénk. Azt gondolván, hogy majd külföldön is lehet ezzel fizetni. De rájövünk, ahogy átlépjük a határt, hogy ott nem forintba mérik a dolgokat. Ugyanígy az Isten országába sem úgy mérik a dolgokat, ahogy nagyon sokan a mai világban gondolják. Mit tehetünk tehát? Az első fontos dolog, amit meg kell tennünk az Isten szent lelkének segítségével, az az, hogy igenis merítkezzünk bele a vándor lelkületbe. Öltsük fel a vándor lelkületet, hogy mi mindannyian ebben a világban csupán jövevények vagyunk. És mivel ez az egész világ mulandó, csak is akkor élhetünk méltóképpen, ha ezt tudjuk. Tisztába kell jöjjünk azzal, hogy töredékes az életünk. Töredékes, mert bűnös, töredékes, mert nem Isten országa szerint való. Aztán a másik dolog, amit meg kell tennünk, a maradandó értékekben való megmerítkezés. A hit, a remény, a szeretet. Ezekre mondja az apostol azt, hogy ezek megmaradnak. Legyen a mi életünk, tehát ezeknek a kincseknek a gyűjtése. És az a csodálatos, hogy ezek a kincsek pontosan attól válnak kincsé, hogy megosszuk másokkal. Megosztjuk a hitet, a bizalmat és a hűséget. Megosztjuk a reménységet, és megosztjuk a szeretetet. Csak úgy gyarapodhat, ha közösen, együtt, egymással mindezeket megosztjuk. Mennyire jelen való mindez azonban? És ismét önvádoló kérdéseket tehetünk fel. Feltehetjük azt a kérdést, hogy nem hitetlen a mi életünk? Lehet, hogy vallásosak vagyunk, lehet, hogy sok mindent megteszünk annak érdekében, hogy Isten közelébe kerüljük, de döntő pillanatokban nem hitetlenül döntünk? Útelágazásokkor nem hitetlenül választjuk a szélesebb utat? Vagy tovább menve nem reménytelenek vagyunk? Amikor egy-egy probléma ránk tör, amikor egy-egy élethelyzetben a mi bensőnk és a mi környezetünk is azt mondja, hogy vége, legyél pessimista, nincs remény, Isten sem segíthet, akkor nem a reménytelenséget öltjük magunkra? És végül nem a szeretetlenség az, amely oly gyakran meghatároz bennünket? még önmagunkat se tudjuk gyakran szeretni. Megmaradt tehát három dolog, és Isten azt kéri tőlünk, és erre segíti a mi életünket, hogy minél inkább töltekezzünk fel a hittel, a reménnyel és a szeretettel. Ezzel akar bennünket felkészíteni, hogy ezeket a kincseket gyűjtve igazán meg tudjunk majd egykor érkezni. Ennek az elmúlásnak, ennek az elmúlással párhuzamos maradandóságnak a gyönyörű kifejezését adja a költő József Attila. Így szól. Szavunk gyapjúja megpörkölődik, és keserű füstként hordozza a szél, mert nem takarózik senki sem bele. Mindenkiből kicsurog a lelkünk, mint ruzsda lyukasztotta kannákból a tej, szeretetünkkel sajtá oltjuk mégis, hogy legalább a fiaké legyen. A szeretet megmarad. Sok minden hiába való dolog van, a legtöbb hasznos dolog is semmivé foszlik, de megmarad a hit, a remény és a szeretet. Így jusson el a mi életünk, a mi közösségünk élete teljességgé mi bennünk. És még egyszer hadd olvassam föl az alapigét. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk, hogy gyakran többet gondolunk magunkról, mint amik vagyunk. És eluralkodik rajtunk a gyűlölség, a harag és a betegség pedig. Azt gondoljuk, hogy mi szeretünk, hogy nekünk békességünk van és egészségesek vagyunk. Könyörögve kérünk, ments ki ebből a halálra ítélt állapotból. Add nekünk a szeretet teljességét, add nekünk önmagad teljességét, Jézus Krisztusunk. Nem csak magunkra gondolunk, hanem tudjuk, hogy vannak nagyon sokan, akik reménytelenek. Vannak sokan, akik hitetlenek, szeretetlenek, akik betegségben, gyászban, életterhek cipelésében, életpróbában vannak. És megvalljuk, hogy mi is gyakran beleesünk ezekbe. Könyörögve kérünk, adj nekünk kitartást, adj nekünk a mennyei cél felé való töretlen menetelést. Így imádkozunk a mi életünkért, közösségeink életéért. Add, hogy sokasodjon bennünk az, ami nem rész szerint való, hanem ami örök. És könyörgünk, áld meg mindazokat, akik nem találtak meg még téged. Áld meg ezt a várost, áld meg azt a nemzetet, amelybe születtünk, s amely minden nép között a legdrágább nekünk. Kérünk, vezess bennünket mindvégig, míg meg nem érkezünk. Amen. Mondjuk el közösen az úri imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.